Az utolsó anyagrész, amit az időtartománybeli analízissel kapcsolatos, az aszimptotikus stabilitás. Ezt múltkor elkezdtem, de a kritériumát nem vizsgáltuk meg részletesen. Tehát még az előző ponthoz, azaz az aszimptotikus stabilitáshoz tartozik, ami most jön. Ismétlésképpen felírom a definíciót, hogy tudnélik, zérus gerjesztés esetén az összes állapotváltozó nullához tart. Tehát limes k tart a végtelenhez, xk egyenlő null vektor. Tehát gerjesztetlen rendszer állapotváltozói a nullához tartanak. És levezettünk egy kritériumot az állapotmátrix saját értékeire vonatkozóan, hogy tudnélik az aszimptotikus stabilitás szükséges és elégséges feltétele, hogy a saját értékek az egységkörön belül legyenek, azaz lambdai abszolút értéke kisebb legyen, mint egy, bocsánat, ahol i megy 1-től nagy n-ig. Persze itt is beszélhetünk a stabilitás határhelyzetéről, erre most nem tértem ki, ezt a folytonos idejű rendszereknél megtettem. A folytonos idejű rendszereknél volt egy praktikus kritérium, a Hurwitz kritérium, amellyel mint egy ránézésre el lehetett dönteni, hogy egy rendszer stabil-e vagy sem, anélkül, hogy a saját értékeket konkrétan meg kellett volna határoznunk. A Hurwitz kritérium a gyökök balfélsíkon való elhelyezkedésére vonatkozott. Sajnos a diszkrét idejű rendszereknél más a feltétel, így ez a kritérium közvetlenül nem használható. Azonban közvetve mégis igen. Most ezzel foglalkozunk egy kicsit, mert ez a gyakorlati alkalmazásoknál, tervezésnél például fontos lehet. Ennek neve a zsűri kritérium. Ismételjük át egy kicsit a Hurwitz kritériumot. Induljunk ki egy n-rendű rendszer karakterisztikus egyenleteiből. Most mindegy, hogy mi a változó. Ez egy polinom zérus helyeire vonatkozik. Most egy kicsit felejtsük el a saját értékeket, felejtsük el, hogy saját értékekről van szó, és a polinom változója legyen x. Az egyenlet általános alakja x az n-ediken plusz a egyszer x az n-1-ediken plusz és így tovább az utolsó két tag a index n-1-szer x plusz a index n, és ez egyenlő nullával. Ha megvannak a gyökök, akkor gyöktényezős alakban is felírható. X minusz x1 szer x minusz x2 szorozva és így tovább x minusz xn egyenlő nullával. A Hurwitz kritérium azt mondja ki, hogy annak, hogy az összes gyök a balfélsíkon helyezkedjen el, szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a polinom együtthatói ebben a felírásban mind pozitívak legyenek. Ezt úgy tudjuk megfogalmazni, hogy tehát, ha az összes gyök a balfélsíkon van, tehát valós részük negatív, minden íre, most nem írom fel, hogy í megy 1-től n-ig, nyilvánvalóan, akkor ebből következik, hogy az ai pozitív, szintén minden íre. A kritériumnak ebből az alakjából igazából csak az instabilitásra tudunk bizton következtetni. Ha tudnélik, az együtthatók között van negatív is, akkor a rendszer biztosan nem aszimptotikusan stabilis, mert a gyökök közül nem esik mindegyik a bal félsíkra. Tehát egy általános n-nedrendű rendszer karakterisztikus egyenletére a Hurwitz kritérium csak szükséges, de nem elégséges feltétel. Azonban a speciális n=2 esetre, amely a gyakorlatban fontos, tehát a másodrendű rendszerek önmagában is éppen elég fontosak, ez a kritérium szerencsére elégséges. Most felírom, hogy ekkor ugyebár úgy néz ki a karakterisztikus egyenlet, hogy x négyzet plusz a1x plusz a2 egyenlő nullával, gyöktényezős alakban x minusz x1-szer x minusz x2 egyenlő nullával, és ekkor annak, hogy az összes gyök, úgy is írhatom, hogy valós rész x1-2 kisebb legyen, mint nulla, szükséges és elégséges feltétele, hogy az a1 és 2 legyen pozitív. Tehát másodrendű rendszerre a Hurwitz kritériumot folytonos idejű rendszerekről van szó, közvetlenül is tudjuk alkalmazni, megnézzük, hogy a másodfokú egyenlet együtthatói pozitívak-e ebben az alakban felírva, és ha igen, akkor stabil a rendszer, ha nem, akkor biztosan instabil. Ha közvetlenül nem is, közvetve mégis tudjuk használni a Hurwitz kritériumot a diszkrét idejű rendszerekre is. Ennek alapja egy komplex transformáció. A lambda saját értéket, mint komplex változót egy olyan másik változóba fogjuk transformálni, amelyre azután alkalmazható a Hurwitz kritérium. Miről van szó? Felrajzolom a diszkrét idejű rendszer stabilitási tartományát. A saját értékekre vonatkozó karakterisztikus egyenlet, és itt már lambdával jelölöm, lambda négyzet plusz a1 lambda plusz a2 egyenlő nulla. Ezek tehát egy másodrendű diszkrét idejű rendszer saját értékeiről adnak felvilágosítást. A lambda komplex számsíkján a stabilitási tartomány az egységkörnek a belseje. Transformáljuk ezt oly módon egy mondjuk gamma változóba, hogy a lambdának megfeleltetünk minden egyes lambdának egy gammát, és ezek a gammák mind a bal félsíkra esnek. Röviden, egy olyan komplex transformációt keresünk, amely az egységkör belsejét a bal félsíkra transformálja. Ilyen transformációkról tanulhattak már komplex analízisben. Az egyik kézenfekvő transformáció, és elég könnyen ellenőrizhető, hogy megfelel ennek a követelménynek, a bilineáris transformáció. Tehát mondjuk legyen a gamma egyenlő lambda minusz 1 per lambda plusz 1. Ennek a bilineáris transformációnak egyébként később A diszkrét idejű szimulátoroknál még hasznát vesszük, tehát ez egy gyakran alkalmazott komplex transformáció ezen a területen. Átrendezve kifejezhető a lambda, és pedig gamma plusz 1 per gamma minusz 1 alakban. És jól látszik az elvnek a lényege, hogyha a gamma segítségével felírt, vagy a gammával felírt polinomra, vagy egyenletre teljesül a Hurwitz kritérium, akkor ebből automatikusan következik, hogy a lambdára felírt eredeti karakterisztikus egyenletre pedig teljesül a stabilitás kritériuma. Mert abban az esetben, hogyha a gammák mindegyik a balfélsíkra esik, biztosak lehetünk abban, hogy a neki megfelelő, vagy a nekik megfelelő lambdák pedig az egységkör belsejébe esnek. Tehát ez az alapgondolat. És akkor a megvalósítás úgy néz ki, hogy az eredeti karakterisztikus egyenletben a lambdákat kicserélem az itt látható kifejezésre. Tehát felírhatom, hogy bocsánat, ez itt mínusz, ezt korrigálják. 1 plusz gamma per 1 mínusz gamma a négyzeten, plusz A egyszer 1 plusz gamma per 1 mínusz gamma, plusz A2 egyenlő nullával. Átrendezve azt kapjuk, hogy gamma négyzet szer 1 mínusz A1 plusz A2 plusz gamma szorozva 2 mínusz 2A2-vel plusz 1 plusz A1 plusz A2 egyenlő nullával. Na most ahhoz, hogy ezt az alakot megkapjuk, még ezzel az 1 minusz A1 plusz A2-vel el kell osztanom, de ezzel csak bonyolítom a helyzetet. Úgyhogy ezt nem teszem meg. Ehelyett rögtön felírom, hogy mi a Hurwitz kritérium erre az egyenletre. Könnyen belátható, hogy három feltételnek kell teljesülnie. 1 minusz A1 plusz A2 legyen nagyobb, mint nulla. 2 mínusz 2A2 szintén legyen nagyobb, mint 0, és 1 plusz A1 plusz A2 szintén legyen nagyobb, mint 0. Ha ez a három feltétel teljesül, akkor teljesül a Hurwitz kritérium a gammára felírt polinomra, és ebből következik, hogy a lambda az egységkörön belülre esik. Ez a feltételrendszer valamelyest rövidíthető, például a második egyenlőtlenségből rögtön látszik, hogy az A2-nek egynél kisebbnek kell lennie, az első és a harmadik pedig összevonható egyetlen abszolút értékes egyenletté, nevezetesen A1 abszolút értéke kisebb, mint 1 plusz A2. Ez a feltételrendszer a zsűri kritérium. Érdemes még megvizsgálni ennek a másodfokú egyenletnek a diszkriminánsát. Vagyis a B négyzet mínusz 4AC-t. Most négyet kiemelek a B négyzetből. 4-szer 1 mínusz A2 a négyzeten, mínusz 4-szer 1 plusz A2 mínusz A1 szer 1 plusz A2 plusz A1. És nézzük meg, hogy ez mikor nulla. Beszorzok, egy csomó tag kiesik, és ebből következik, hogy A2 egyenlő A1 négyzet per 2. Ez az egyenlet választja el egymástól a valós és komplex konjugált megoldásokat. Tehát egy másodfokú egyenletnek ugyebár vagy két valós, vagy komplex konjugált pár megoldása van, és ez a kritérium választja el a kettőt. Most ennek a zsűri kritériumnak, amely bonyolultabbnak tűnik, mint a Hurwitz, van egy szép grafikai reprezentációja, ezt úgy hívjuk, hogy stabilitási háromszög. Ha megnézik az eredeti feltételrendszert, egyenlőség esetén itt egyenesekről van szó, az egyenlőtlenség pedig félsíkokat határoz meg. Mivel a három feltételnek együtt kell teljesülnie, ezért azon pontok halmazát keressük, ahol mind a három feltétel teljesül, tehát a három félsíknak a közös részét. Ha ehhez hozzávesszük még a komplex és valós megoldásokat elhatároló egyenletet, akkor ez egy parabola egyenlete. A stabilitási háromszöget az A1, A2 paraméterek vagy együtthatók függvényében rajzoljuk fel, és pedig úgy, hogy a vízszintes tengelyen legyen az A1, a függőlegesen az A2. Ne felejtsük el, hogy ez a karakterisztikus egyenlet két együtthatója másodrendű rendszer esetén. A függőleges tengelyeken vegyük fel a -1-et és a +1-et, a vízszintes tengelyt, A1-nek a tengelyét pedig 2-ig skálázzuk. A stabilitási háromszög három pontja a 0-1, a 2-1 és a 2-1. Bocsánat, a -2-1. Belátható, hogy a feltételrendszer által meghatározott három félsík közös része a háromszögnek a belseje. Ez tehát a stabilitási tartomány az A1, A2 paraméterek síkján. Ez azt jelenti, hogy ha a karakterisztikus egyenletem olyan, hogy abban az A1, A2 együtthatók által meghatározott pont a háromszögön belülre esik, akkor ez a rendszer stabil, ha kívülre, akkor instabil. Vegyük hozzá még ennek a parabolának az egyenletét, amely átmegy az origón és a háromszög két csúcsán. Ez határolja el egymástól a valós és a komplex megoldásokat, és belátható, hogy az alsó rész a valós, tehát ezen paraméterpárokhoz tartoznak a valós lambda megoldások, fölül pedig a komplexek. Na most a stabilitási háromszög jól használható például tervezésre. Ha összefüggést találunk, mondjuk egy diszkrét idejű jelfolyamhálózat erősítései, erősítési tényezői és az A1, A2 együtthatók között, akkor az erősítési tényezők megfelelő változtatásával tetszőleges rendszert kaphatunk. A stabilitás nyilván általában elváratik, de mondjuk lehet úgy konfigurálni, hogy a valós lambdák, vagy éppen a komplex konjugált lambdák területére essen az A1, A2 által meghatározott pont. Ez volt tehát az aszimptotikus stabilitás eldöntésére hivatott zsűri kritérium, és rögtön hozzá kell tennem, hogy persze ez csak másodrendű rendszerekre használható, de majd a hálózati realizációnál később látni fogják, hogy egy gyakori tervezési módszer, hogy a magasabb rendű rendszert felbontjuk legfeljebb másodrendű rendszerek valamilyen kapcsolására, és akkor itt a másodrendű rendszer önmagában is elég fontos szerepet tölt be ahhoz, hogy ezt a speciális esetet külön is tárgyaljuk. Az általános eset ennél bonyolultabb, de a folytonos idejű rendszereknél is bonyolultabb, mert a Hurwitz kritérium ott is csak szükséges feltételt ad, elégségest nem. Ott vannak mindenféle ilyen lánctöltre bontási módszerek, amelyekkel nem szükséges talán most részletesen foglalkozni. Ehelyett az időtartománybeli analízis lezárásaként szeretnék egy példát mondani, amely egy kicsit kívül esik a villamosmérnöki problémákon, de ugyanúgy diszkrét idejű rendszerrel írható le, mint mondjuk egy digitális rendszer. A példa háttere természetesen nem kötelező anyag, de hát azok az eszközök, amelyeket az analízis során felhasználunk, nyilván azok. Ez egy biológiai modell, a neve Leslie modell, amelyet a névadója 1945-ben publikált, és ezzel állatpopulációk szaporodását lehet vizsgálni. Ez egy nagyon egyszerű modell. Az ilyen populációs modellek többsége általában nem lineáris, sőt kaotikus, de speciál egy lineáris modell, egy nagyon egyszerűsített modell, leegyszerűsített modell, amelyből azonban érdekes jellemzők meghatározhatók, tehát egy hasznos modell. Ez tehát egy lineáris modell állatpopuláció fejlődésére, legyen ez a cím. A következő feltételezéseket tesszük, ezek modellfeltevések, illetve gyakorlati dolgok. Először is éves mintavételezésre alapul a modell, tehát évenként egyszer számoljuk meg a populációt. Második, csak a nőstények egyet számával számolunk, mert ebből a hímek egy megfelelő arányszámmal képezhetők általában. Feltételezzük, hogy ezek a populációk alapvetően két paraméterre jellemezhetők, amelyek mérhetőek. Tehát ezeket valahogy meg kell határozni, mondjuk méréssel. Az egyik legyen az úgynevezett túlélési ráta. Ezt PI-vel jelölöm, nagy PI-vel. Ez legyen annak valószínűsége, hogy az i éves nőstény megéri az i plusz egy éves kort. A másik pedig a reprodukciós ráta, ez a szaporulatra jellemző, ezt FI-vel jelölöm. Ez pedig azt mondja meg, hogy az i éves nőstény átlagosan ennyi utódot szül egy év alatt. Tehát az értelmezése az, hogy az i éves nőstény ennyi egyedet szül egy év alatt. Ennyi az egész modell. És nézzük, hogy mik lehetnek a modell kimenetei már, mint hogy mikre adhat választ. Mire kereshetünk választ a modell segítségével? Két dolog. Egyrészt meghatározhatjuk az úgynevezett elméleti exponenciális növekedési rátát. Majd látni fogják, hogy mi ez. Ami ennél is érdekesebb, hogy az aszimptotikus, vagyis állandósult koreloszlást meg tudjuk határozni. amit nevezhetünk korfának is. Tehát ez az egyszerű modell erre a két kérdésre adhat választ. A modell persze mindenképpen korlátozott érvényű, nem számol az erőforrások esetleges kimerülésével, nem számol külső tényezőkkel, mint amilyen mondjuk a vadászat, vagy ne adj Isten a telepítés. Ez nyilvánvalóan egy tendenciát mutat. Az első jellemző megmondja, hogy ki hal-e hosszú távon a populáció, vagy inkább életben marad. A második pedig megmondja, hogy ez egy öregedő populáció lesz, vagy inkább fiatal. Vegyünk egy példát. Mondjuk lazac populációt. Mert hogy egyrészt jól mérhetők, másrészt állítólag körülbelül legfeljebb 4 évig élnek, így nem lesz nagyon bonyolult a modell. Próbáljuk megfeleltetni a lazac populációt ezek alapján egy diszkrét idejű rendszernek. Mivel éves a mintavételezés, ezért célszerű éves korszerinti bontásban felosztani a populációt. Legyenek a 0-tól 1 évesekig egy kategóriában azok, akikkel tavaly nem találkoztunk, legyenek az 1 és 2 év közöttiek, akikkel tavaly először találkoztunk, amikor számoltunk, és így tovább. Ezt dobozokkal szemléltetem, és mivel 4 évig élnek a lazacok, ezért 4 ilyen dobozra lesz szükségem. Tehát az elsőben vannak a 0 és 1 éves kor közöttiek, a másodikban az 1 és 2 év, a harmadikban a 2 és 3 év közöttiek, és a negyedikben a 3 és 4 év közöttiek. Próbáljuk értelmezni a modell paramétereit, a túlélési rátát és a reprodukciós rátát. A túlélési ráta nyilvánvalóan annak a valószínűsége, hogy egy egyed átkerül a következő dobozban. Tehát a P1 túlélési ráta például azt fejezi ki, hogy a jelenleg 0 és 1 év közötti nőstény átkerül-e jövőre, tehát találkozunk-e a következő számlálásnál 1 év múlva. Ugyanígy a P2 a másodikból a harmadik dobozba, a P3 pedig a harmadikból a negyedik dobozba való átkerülés valószínűsége. A reprodukció azt jelenti, hogy amikor az adott kategóriába tartozó nőstény utódot hoz világra, akkor az bekerül az első dobozba. Tehát ezt pedig úgy szemléltethetem, hogyha például egy 3 és 4 év közötti egyed utódot szül, akkor ebből a dobozból F4, mégpedig minden nőstényhez F4 számú egyed kerül az első dobozba. Ugyanígy, ha egy 2 és 3 év közötti nőstényről van szó, akkor az azt jelenti, hogy F3 számú utódot dob az első dobozba. Ide kerül az F2. És bár nem valószínű, hogy egy 0 és 1 év közötti egyed utódot hoz létre, de azért az általánosság kedvéért ide fölvehetjük még az F1-et is. Az F1 azt jelenti, hogy egy 0 és 1 év közötti nőstény utódot hoz létre, tehát az ugyanebbe a dobozba kerül. Ez tehát az egésznek a grafikus szemléltetése, de most tényleg konstruáljunk ehhez diszkrét idejű rendszert. Tehát leírás diszkrét idejű rendszerrel. Válaszunk állapotváltozókat, mégpedig a következő módon. Legyen XIK az i mínusz 1 és i éves kor közötti nőstények száma a k-adik évben. Tehát rögtön behoztuk a diszkrét időt, azaz az ütemet, ez éves ütemezést jelent, az állapotváltozó pedig ezen dobozokban lévő egyedek száma. Látható, hogy 4 állapotváltozó kell egy lazac populáció leírásához, és akkor ha lefordítom ezt a grafikus reprezentációt, akkor rögtön fel tudom írni az állapot egyenleteket. Nézzük, hogy hogyan. Az x1k plusz 1, ez az első dobozban lévő egyed száma a következő évben. Ide két módon lehet bejutni, ide csak egyféleképpen lehet bejutni, születéssel. Mert aki most itt van, az jövőre már átkerül a következő dobozba. És pedig f1-jel meg kell szoroznom az x1k-t. Ne felejtsék el, hogy az x1 nőstények számát jelenti, és ha ezt megszorzom az f1-jel, ez azt jelenti, hogy minden nőstény ennyi utódot hoz létre. A második dobozban születők száma f2-ször x2k. A harmadik dobozból f3-szor x3k érkezik, és a negyedikből pedig f4-szer x4k. A további egyenletek ennél egyszerűbbek, mert a többi dobozba csak túléléssel lehet kerülni. Tehát például az x2k plusz 1 az egyenlő a p1 túlélési ráta szorozva x1k-val, azaz a jelenleg ott tartózkodók számával. Ugyanígy x3k plusz 1 egyenlő p2 x2k, és végül x4k plusz 1 egyenlő p3 x3k. Így néz ki tehát a Leslie modell állapotváltozós leírása. Feltűnhet, hogy gerjesztés nincs. Bonyolíthatnánk a modellt gerjesztéssel, például ha halakról van szó és halak telepítéséről, vagy éppen halászatról, akkor ez mind gerjesztésként jelenhet meg, de ezzel egyelőre nem foglalkozunk. Nincsen válaszjel sem, mert tulajdonképpen az összes állapotváltozó tekinthető válaszjelnek, majd meglátják. Hát tulajdonképpen azért, mert az állapotváltozóknak ez a rendszere rögtön kifejezi a kor szerinti eloszlást, tehát az állapotváltozók vektora önmagában a korfa, amely minket érdekel. Láthatják azt is, hogy ez egy olyan diszkrét idejű rendszer, amelynek az elsődleges reprezentációja az állapotváltozós leírás. Ebből persze az ismert módszerekkel más reprezentáció is előállítható. Így például konstruálhatunk egy hálózatot hozzá, de tudjuk, hogy ennek a hálózatnak a valósághoz nincsen köze, mert a valóságban ezek lazacok. Ugyanígy felírhatjuk a rendszeregyenletet, és felírhatjuk az impulzus választ is, ezek mind egyenrangú reprezentációi ennek a diszkrét idejű rendszernek. Talán a rendszeregyenlet egy érdekes dolog, mert ha megnézik, akkor az állapot mátrix egy úgynevezett Frobenius mátrix, amely úgy néz ki, hogy F1, F2, F3, F4, P1, 0, 0, 0, 0, P2, 0, 0, és 0, 0, P3, 0. Ez egy Frobenius mátrix. Ilyet már egyszer csináltunk, csak fordítva. Vettünk egy rendszeregyenletet, és abból a Frobenius módszerrel képeztünk állapotváltozós leírást, amelyből ilyesmit kaptunk. Hát most csináljuk meg ezt visszafelé. Ez nagyon könnyen ránézésre elvégezhető. Feleltessük meg az x1k-t, az x1k plusz 1-et az yk-nak, akkor ez az yk minusz 1, ez legyen az yk minusz 2, és így tovább. Tehát csináljuk meg azt visszafele, amit szoktunk. És akkor ennek a rendszernek a rendszer egyenlete yk egyenlő f1yk-1 plusz f2p1yk-2 plusz f3p1p2yk-3 és az utolsó tag f4p1p2p3yk-4. Ez tehát egy tisztán autoregresszív rendszer, amelynek nincsen gerjesztése. Ez azért jó nekünk, ez a felírás, mert a rendszeregyenletből képezett karakterisztikus egyenlet, amely onnan szinte leolvasható, az rögtön megadja az állapot mátrix saját értékeit. Tehát ebből felírhatjuk a karakterisztikus egyenletet, és bár tudjuk, hogy fogalmilag a rendszeregyenlet karakterisztikus egyenlete nem egészen ugyanaz, mint az állapot egyenleté, de ebben az esetben nem vesztettünk gyököt, tehát megkapjuk az összes saját értéket, ha ez alapján felírjuk, hogy lambda a negyediken, mínusz f1 lambda köb, mínusz f2 p1 lambda négyzet, mínusz f3 p1 p2 lambda, mínusz f4 p1 p2 p3 egyenlő nullával. Ennek a megoldásai lesznek a lambdák. Az állapot egyenletnek a megoldását is fölírhatjuk közvetlenül. Ne felejtsük el, hogy nincsen gerjesztés, tehát az érus gerjesztésű részt kapjuk. Amely az előző előadáson tanultak szerint xk egyenlő A mátrix a k-adikon szorozva x nullával, ahol x nulla kezdeti feltétel. És tudjuk, hogy ez a megoldás k nagyobb egyenlő egyre igaz, de hát úgyis az aszimptotikus viselkedést tanulmányozzuk, tehát nagy k-kra vagyunk kíváncsiak. Az A a k-adikon előállítható a Lagrange mátrixok segítségével, és pedig lambda 1 a k-adikon szor L1, plusz lambda 2 a k-adikon L2, plusz lambda 3 a k-adikon L3, plusz lambda 4 a k-adikon L4. Vegyünk most egy példát. Lazacoknál maradva, lőjük be ezeket a paramétereket úgy, hogy hihetőek legyenek. Hát a szakirodalomból vettem ehhez adatokat. F1 egyenlő nulla hihető, az egy évnél fiatalabb egyedek még nem szülnek. Ugyanúgy F2 egyenlő nulla. Na, a 2 és 3 év közöttieknél már van reprodukció, 2000-rel számoljunk. Mondjuk kevésnek tűnik, de mindegy. És a legidősebbeknél pedig vegyünk 5000-et. Ez tehát a reprodukciós ráta. És a túlélésre pedig legyen a P1 0,5%, a P2-nél már nagyobb a túlélés, 7%, és a P3, öreg tapasztalt lazacok, ott legyen 20%-os a túlélés. Mint mondtam, ezek mérhető paraméterek, és ezeknek a behelyettesítésével az A rendszermátrix úgy néz ki, hogy 0, 0, 2000, 5000, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, és 0, 0, 0, 2, 0. Ha képezem a karakterisztikus egyenletet, akkor a sok nulla miatt még egyszerűbb lesz, mint a fenti felírás, tehát ha behelyettesítem a P-ket és az F-eket, azt kapom, hogy lambda a negyediken mínusz 0,07 lambda mínusz 0,35 egyenlő nullával. Ennek négy megoldása lesz, két valós és két komplex konjugált. A lambda 1 az 1,015. A lambda 2 és 3 komplex konjugált párt alkot, mégpedig mínusz 0,285 plusz mínusz jészer 0,834, amelyet érdemes exponenciális alakban is felírni. Ez 0,88-szor éjad plusz-minusz jészer 1,9 radián körülbelül. És végül a lambda 4 0,444. Most nézzük meg ezeket a saját értékeket. Mi az, ami feltűnő? Emlékeznek az aszimptotikus stabilitás feltételére, a gyököknek az egységkörön belőre kell esni. Ez teljesül a 4-esre, jól láthatóan, és a 2-es 3-asra is, mert a 0,88 ugye egynél kisebb. De nem teljesül a lambda 1-re. Tehát ez az így megalkotott rendszer nem aszimptotikusan stabilis. És ez a szerencséje. Mert ha az lenne, azt jelenteni, hogy a populáció hosszú távon magától is, önmagától is kihalásra van ítélve. Tehát jelen esetben az instabilitás éppen azt jelenti, hogy a populáció legalábbis rövid távon alapvetően növekedő tendenciával rendelkezik. Ebből is láthatják, hogy bizonyos esetekben van ténylegesen van értelme nem aszimptotikusan stabil rendszereket tárgyalni. Persze nyilván nem növekszik a populáció a végtelenségig, de ez csak egy tendencia, és így is kell tekinteni. Ebből viszont az következik, hogyha elég sok év eltelik, akkor akármilyen kezdeti feltételünk volt is, azok a tagok, amelyekben lambda 2, 3, illetve 4 a K-adikon szerepel, tehát itt látható tagok közül 3, azok mind a nullához tartanak. Csak érdekességképpen a 0,444 lambdához tartozó tagok, lambda K-adikonhoz tartozó tagok 6 év múltán az 1%-ukra csökkennek. A 0,88-nál ez 35 év, de hogyha hosszabb távon vizsgáljuk a populációt, tehát 35 évnél hosszabb távon, akkor elmondható, hogy a lambda 2, 3 és 4 tagok a megoldásban elhanyagolhatók. Tehát felírhatjuk, hogy ha K elég nagy, akkor az A a K-adikon az közelítőleg lambda 1 a K-adikon szorozva L1-jel, azaz 1,015 a K-adikon szorozva L1-jel. Állítsuk elő ezt az L1 mátrixot. A formulát ismerik. Produktum P megy 1-től 4-ig, de P nem egyenlő 1, tehát indíthattam volna 2-től is. A mátrix mínusz lambda P szer egységmátrix mínusz lambda 1 mínusz lambda P. Ez három tagot számlál tehát, nem írom föl részletesen, de fölírom a Lagrange mátrixot az érdekesség kedvéért, nem kell leírniuk. 0,3, 60,94, 883,48, 1479,63, 0, 0,3, 4,35, 7,29, 0, 0,02, 0,3, 0,5, és az utolsó sor 0, 0, 0,06, és végül 0,1. Ez azért fontos, mert tehát az állapotváltozók vektora a k-adik ütemben, ha k elég nagy, akkor jó közelítéssel tehát a k-adikon x0, azaz még egyszer 1,015 a k-adikon szorozva az L1 mátrix szorozva x0-nal. A modell első kérdésére már válaszoltunk, tudnélik az exponenciális növekedési ráta az 1,015, ugye ez szerint növekszik az egész populáció. De mi a helyzet a korfával? A kor szerinti eloszlást maga az xk adja. Na de itt van a kezdeti feltétel, tehát azt gondolnánk, hogy nem mindegy, hogy milyen kezdeti kor szerinti eloszlásból indulunk ki. Vizsgáljunk meg két ilyen eloszlást a példa kedvéért. Az A esetben legyen a nulladik évben minden dobozban 1000 egyed. Ez nem túl realisztikus, de fölvettünk egy ilyet. Tehát minden korcsoportban legyen kezdetben 1000 egyed. Ha képezem a Lagrange mátrixnak és ennek a vektornak a szorzatát, akkor egy vektort kapok. Tehát az xk úgy írható fel, mint 1,015 a k-adikon. Ide oszlopvektort írok. 2,42 ször 10 a hatodikon. 11.940. 824 és 163. A kor szerinti eloszlást az itt látható értékek szolgáltatják, és ha ezeket normáljuk, akkor ebből felrajzolható a korfának a százalékos értéke. Ne foglalkozzunk az első korcsoporttal, ez mindig ilyen nagyra adódik, de ne felejtsük el, hogy itt ikrákról van szó, tehát ezekkel most ne foglalkozzunk, hanem legyen az egyéves kor felettieknek a száma a mérvadó, és ezt tekintjük 100%-nak. Ha ezt tekintjük 100%-nak, akkor a kor szerinti eloszlás olyan, hogy 92,4% van az 1 és 2 évesek közötti korosztályban, 6,3 a 2 és 3 év közöttieknél, és a legidősebbek 1,3%-ot alkotnak, vagy adnak. Nézzük meg egy másik, talán kicsi realisztikusabb kezdeti feltételre ugyanezt. Legyen kezdetben a legfiatalabb korosztályban 1000 fő, 1000 egyed, 500 a következőben, 250 a rákövetkezőben, és 125 a végén. Ebben az esetben az xk ugyanúgy 1,015 a k-adikon, szorozva egy oszlopvektorral, 4,37 × 10 az ötödiken, 2149, 148 és 28. Ha megint ezt tekintem 100%-nak, akkor meglepő módon Hajszál pontosan ugyanazok a százalékos értékek adódnak ki, azaz 92,4, 6,3, illetve 1,3. Tehát tetszőleges kezdeti feltétellel ugyanazt az aszimptotikus koreloszlást kapjuk, vagyis korfát, amely szerint ez alapvetően egy fiatalos populáció, öregekből kevés van, fiatalabbakból viszonylag sok. Látható, hogy egy ilyen egyszerű modellel is viszonylag messzire lehet jutni, tendenciákat lehet jósolni egy populációra vonatkozóan, ezt ténylegesen használják ezt a modellt, de hangsúlyoznom kell, hogy nagyon sok dologgal nem számol, nincsen minden határon túlvaló növekedés, hiszen az erőforrások kimerülnek, és így tovább. Ezeket csak bonyolultabb, rendszerint nem lineáris modellekkel lehet figyelembe venni, de ilyenek is léteznek. Hát sajnos az eddig tanult apparátussal alapvetően lineáris modelleket tudunk egyelőre analizálni. Most tartanék szünetet, és akkor a szünet után elkezdenénk a szinuszos állandósult állapotot. Egy 10 perc szünet, jó? A továbbiakban ugyanazt az utat követjük, amit a folytonos idejű rendszereknél. Tehát átérünk a frekvencia tartományra szépen fokozatosan. Először az alapesetet, a szinuszos állandósult állapotot vizsgáljuk, utána a periódikus, és végül az általános időfüggvényeket. Tehát lehetne a főcím analízis a frekvencia tartományban, de ezt nem írom most föl. Legyen inkább szinuszos állandósult állapot. Mint említettem, ez nagyon sokban hasonlít a folytonos idejű rendszerek kezeléséhez, de azért lesznek lényeges különbségek. Meg hát az egész témakör más. Itt nem értelmezünk a Kirchhoff típusú hálózathoz hasonló valamit, ezért nyilvánvalóan impedanciákkal sem számolunk. Ugyanakkor átviteli tényező és átviteli karakterisztika itt is létezik. Mielőtt a rendszeranalízissel foglalkoznánk, nézzük meg közelebbről a diszkrét idejű szinuszos jelet. Általános alakja xk egyenlő x csúcsszor koszinusz teta k plusz ró, ahol annak idején a diszkrét idejű jeleknél már tárgyaltuk, hogy az x kalap az amplitúdó, teta a diszkrét idejű körfrekvencia, ró pedig a kezdőfázis. És ott azt is megjegyeztem, hogy bár a koszinusz jelről úgy tudjuk, hogy periódikus, léteznek olyan teták, amelyekre maga a diszkrét idejű jel nem lesz periódikus. A periodicitás, vagy a periódikusság csak akkor áll fenn, ha a teta diszkrét idejű körfrekvencia a két p-nek racionális számszorosa. Ezt úgy szoktuk kifejezni, hogy a teta per 2π legyen racionális, azaz két egész szám hányadosa, m per l, ahol m tetszőleges egész, az l-ről pedig kikötjük, hogy pozitív egész. Ebben a felírásban a nagy L a periódus. Az időt nem tesszük hozzá, mert a diszkrét idejű periódikus jelnél ez ütemszámot jelent. És emiatt a hozzárendelés miatt, ha a jelnek csak a periódusát adom meg, ehhez végtelen sokféleképpen rendelhetek tetát. Tehát egy érdekesség, hogy az eltett a hozzárendelés nem egyértelmű az M miatt. A teta L hozzárendelés viszont az, mert hogyha ilyen alakra tudom rendezni, akkor ezt az M per L-et addig egyszerűsítem, amíg csak tudom, hogy a számlálóban és nevezőben azért egész szám maradjon, és ekkor a nevezőből leolvasható az L periódus hossz, értelemszerűen a legrövidebb lehetséges periódus hossz választjuk ki. A fordítottjánál viszont nem igen van fogózkodási pontunk, mert ugyebár, ha megvan adva az L, ehhez sokféleképpen rendelhetek M-et, végtelen sokféleképpen, és még csak azt sem mondhatom, hogy az így kiadódó teták közül a legkisebbet választom, mert ne felejtsék el, hogy a teta egy szög, és hogyha két pinél nagyobb, akkor tehát, hogyha ha bevágom, beszabom mondjuk a 0,2 pi tartományba, akkor nem lehetek abban biztos, hogy egy nagyobb M-re esetleg ezek után nem kapok kisebb tetát. Tehát nem tudom azt mondani, hogy a legkisebb tetát választom ki, mint mondjuk a periódus időnél teszem. Hát ez egy érdekesség, amire néha talán érdemes odafigyelni. A következő lépés ennek az időfüggvénynek a komplex leírása. Ha xk diszkrét idejű színuszos jel, akkor leírható egy exponenciális függvény egy x kalapszor e ad j teta k plusz ró valós részeként. Egy kicsit alakítva, ez tovább egyenlő valós rész x csúcsszor e ad j rószor e ad j teta k. És hogyha az időfüggéstől eltekintek, mert mondjuk rögzített tetáról van szó, az bármikor hozzáírhatom, akkor a színuszos jelről az összes információt tartalmazza az amplitúdó és a kezdőfázis, amely ebben a felírásban egyetlen komplex számmá áll össze. Ezt a komplex számot komplex amplitúdónak nevezzük, x felülvonás egyenlő x kalapszor e ad j ró. Ez a komplex amplitúdó. A komplex amplitúdóból tehát az időfüggvény xk egyenlő valós rész x komplexer e ad j teta k alakban képezhető. Ja igen, csak közbevetőleg, a szünetben jelezték, hogy hibás a formula, valóban hibás, hogyha levezetik, akkor kijön, hogy arra a parabolára, amely a stabilitási háromszögben a valós és a komplex gyököket elválasztja, az A1 négyzet per 4 jön ki, és ekkor valóban a háromszög csúcsain keresztül halad át. Ez tehát az időfüggvénynek a komplex reprezentációja, vagy fazor reprezentációja. És nézzük meg, hogy hogyan szemléltethető a komplex amplitúdó, illetve ez a megfeleltetés, tehát ahogyan a komplex amplitúdóból időfüggvényt képezek. Vegyük most fel a komplex számsíkot olyan különleges formában, hogy a valós tengelye függőlegesen fölfelé mutasson, ide feltiáltójelet teszek, az imaginárius pedig balkéz felé. Vegyük a példa kedvéért a következő jelet. Xk egyenlő koszinusz pi harmad k. Ebből rögtön leolvasható, hogy a csúcsérték 1, a ró kezdőfázis 0, és mennyi a periódus? Hát ezt úgy tudjuk leolvasni, hogy teta egyenlő pi per 3, egyenlő 2 pi per 6, egyenlő 2 pi szer 1 hatod. És ebben a felírásban, itt a nevezőben leolvasható, hogy L egyenlő 6-tal. Tehát ez egy 6 periódusú jel. Ábrázoljuk ezt a jelet különböző k-kra. K egyenlő nullában egyet kapunk. És innen kezdve, ahogy növelem a k-t, ez a vektor 60 fokonként ugrál. Tehát halványan felveszem a kört, és k egyenlő 1-ben ezt a komplex számot kapom, k egyenlő 2-ben ezt, k egyenlő 3-ban ezt, és így tovább berajzolható végig. És ezeknek a valós része adja magát az időfüggvényt. Tehát ez itt a k egyenlő 0, 1, 2, 3, 4, 5, és utána visszaérek ide, 6, akkor itt a 7, 8, 9, 10, 11, és így tovább. A valós tengelyre eső vetület adja ki az időfüggvényt. Tehát itt az xk a k függvényében, és felveszek néhány ütemet. K egyenlő nullában erről van szó, K egyenlő 1-nél 1 ketted, K egyenlő 2-nél ugyebár mínusz 1 ketted, mínusz 1, mínusz 1 ketted, és így tovább, folytatható tovább, természetesen a negatív irányban is. Persze berajzolhatnám ennek a függvénynek a burkoló görbéjét, amely egy rendes koszinuszos, egy folytonos koszinuszos jel lenne, amelynek ezek a mintái, de nem szükséges, hogy létezzen olyan folytonos idejű jel, amelynek a mintáiról van szó, gondoljanak például az állatpopulációra. Nézzük meg, hogy milyen műveletek végezhetők szinuszos jeleken, és ezek hogyan feleltethetők meg a fazorokon végzendő műveleteknek. Legyen x1k, x2k, stb. Színuszos jel, amelyeknél a teta azonos. Tehát azonos körfrekvenciájú jelek közötti műveleteket vizsgálunk. Nézzük először az összegzést. Legyen x3k egyenlő x1k plusz x2k. Kérdés, hogyan igaz ez az összefüggés, milyen formában igaz, vagy milyen formának feleltethető meg a fazorokra nézve? Hát bizonyítás nélkül könnyen belátható, hogy a fazorokra is hasonló a megfeleltetés, tehát x3 komplex egyenlő x1 komplex plusz x2 komplex. Gyakran egyszerűbb elvégezni a jelek összegezését így, mint időfüggvényekkel, hogyha a frekvencia megegyezik természetesen. Következő a számmal való szorzás, legyen x2k egyenlő valamilyen nagy k-szor x1k-val. Ez is triviális, hogy tehát az x2 komplex ekkor egyenlő k-szor x1 komplexel. És jöjjön most a legérdekesebb és legfontosabb, az együttemmel való késleltetés művelete. És pedig x2k legyen egyenlő x1 K-1. Az az állítás, hogy ekkor a fazorok között az X2 komplex egyenlő X1 komplexszer E ad minusz J teta megfeleltetés igaz. Bizonyítása egyszerű, és akkor azt is látják, hogy hogyan lehet bármelyik ilyen szabályt bizonyítani. Hát mi a bizonyítás menete? Az itt látható formulában az időfüggvény helyébe beírom ezt a komplex amplitúdós kifejezést. Tehát valós rész X2 komplexszer E ad J teta K egyenlő valós rész X1 komplexszer E ad J teta minusz 1K. Hiszen az utasítás értelmében, tetászor K minusz 1. Az utasítás értelmében oda K minusz 1-et kell írni. Ezt nyilván szétválaszthatom a következőképpen. Ez tovább egyenlő X1-szer E ad minusz J teta, szorozva E ad J teta K. Ez az egyenlet két komplex szám valós részére vonatkozik. Tudjuk, hogy ez önmagában nem jelentené azt, hogy a két komplex szám maga is egyezik. Csak a valós részeik egyenlőségét mondja ki. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy mind a kettőben megjelenik, vagy mind a két oldalon megjelenik az E ad J teta K szorzó. Ez a szorzó a komplex számsíkon való teta szöggel, komplex számsíkon teta szöggel való elforgatást jelent, mégpedig K-szor teta szöggel való elforgatást, ahol a K tetszőleges, tehát tulajdonképpen nagyon lényeges pont, hogy ennek tetszőleges K-ra fenn kell állnia. És két olyan komplex szám, amelyeknek valós része tetszőleges, de azonos elforgatás esetén megegyezik, csak úgy lehetséges, hogyha a két komplex szám maga is megegyezik. Tehát ebből következik, pontosabban abból, hogy ez minden K-ra igaz, következik, hogy az X2 komplex egyenlő X1 komplexszer E ad minusz J teta. És ezzel tulajdonképpen bizonyítottuk az állítást. Tehát a késleltetés művelete azt jelenti, hogy a komplex számsíkon a fazort teta szöggel hátra mozgatom. Ha a késleltetés ezt okozza, akkor a siettetés, ami például az állapotegyenletekben található, az ugyanez fordítva, tehát az teta szöggel pozitív irányba való elforgatást jelent. Nézzünk néhány egyszerű példát, hogy lehet használni ezeket az összefüggéseket. Egyik példánkban legyen x1k egyenlő 2 koszinusz teta k, x2k pedig 3-szor x1 k-1, ahol tetát is meg kell adni, teta egyenlő pi harmaddal. Feleltessük meg az időfüggvényeket komplex amplitúdóknak. X1 komplex egyenlő 2-vel, X2 komplex pedig 3-szor X1 komplexszer így talán jobb. Tehát két ütemmel késleltessük itt a jelet. Tehát ennek értelmében ez 3-szor x1 komplexer e az minusz j-szer 2 teta, amely tehát tovább egyenlő 6-szor e az minusz j-szer 2 pi per 3. Tehát a műveletet elvégeztem a komplex amplitúdon, és ebből az időfüggvény x2 k egyenlő 6-szor koszinusz pi per 3 k mínusz 2 pi per 3. Hát ezt lehetne más alakban is írni, de nem lényeges. A másik példa legyen a jelek összeadása. x1k egyenlő 3-szor koszinusz teta k mínusz pi harmad, x2k pedig 5-ször koszinusz teta k plusz 1,1. És képezzük az xk egyenlő x1k plusz x2k-t, tehát a két jel összegét. Időfüggvények összegzése helyett bár meg lehetne csinálni trigonometrikus összefüggésekkel, sokkal egyszerűbb, ha komplex amplitúdókkal dolgozunk, ezt talán már megszokhatták jelek egyből is. x1 komplex egyenlő 3-szor e ad minusz j pi harmad, amelyet rögtön célszerű algebrai alakban is felírni, mert úgy az összeadás egyszerűbb. Ez 1,5 minusz j-szer 2,6 közelítőleg. Az x2 komplex 5-ször e ad j 1,1 radián, algebrai alakban 2,27 plusz j-szer 4,46. X komplex egyenlő x1 komplex plusz x2 komplex, algebrai alakban egyszerű az összeadás, 3,77 plusz j-szer 1,86. Ezt viszont célszerű most exponenciális alakra visszaírni. 4,2-ször e ad j-szer 0,46-ot kapunk, és ebből viszont már könnyű felírni az időfüggvényt. Az xk jel 4,2-ször koszinusz teta k plusz 0,46 század radián. Itt az összegzésnél nem volt a tetának szerepe, csupán annyi, hogy azonosnak kell lenni a két jelre, tehát csak azonos körfrekvenciájú jelek komplex amplitúdói adhatók így össze. Erre, mint tudják, a periodikus jeleknél kell különösen vigyázni. Térjünk át a rendszeranalízisre. De beszéljünk egy kicsit külön is az állandósult állapotról, hiszen a cím azt jelenti, hogy szinuszos állandósult állapotról van szó. Mit jelent ez az állandósult állapot? Jelek egyből tanulták az összetevőkre bontást, és a jelek kettes gyakorlaton pedig látták a rendszeregyenletnek az összetevőkre bontással történő megoldását, több példán keresztül, ha minden igaz, ahol azt látták, hogy a válaszjel összetehető egy szabad és egy gerjesztett összetevőből. Gerjesztés válasz stabilis rendszer esetén a szabad válasz nullához tartott, azaz a limes k tart a végtelenhez YFK egyenlő nulla. Vagy másképpen felírva, limez K tart a végtelenhez, YK egyenlő YGK, tehát gerjesztés válasz stabil rendszerre, hosszú távon csak a gerjesztett összetevő marad. A szabad összetevőt úgy is hívjuk, hogy tranziens, és ebben a szóban benne van, hogy ez átmeneti, tehát ez eltűnik idővel. Amikor állandósult állapotot vizsgálunk, az mindig azt jelenti, hogy feltételezzük, a szabad összetevő lecsengett, tehát eltűnt, és csak a gerjesztett összetevővel van dolgunk. Az összetevőkre bontásnál azt is láthatták, hogy egyszerű függvények esetén célra vezető a próbafüggvények módszere, és hogy a gerjesztett összetevő hasonlít a gerjesztésre magára. Könnyen belátható, hogy ha egy rendszer gerjesztése színuszos, akkor az állandósult összetevő, vagyis az állandósult állapotban szintén színuszos választ kapunk azért, mert az állandósult állapotban a gerjesztett összetevőnk van csak. Tehát az állandósult állapot tárgyalásánál egyrészt feltétlenül fel kell tételeznünk a gerjesztés válasz stabilitást. Másrészt az YK YGK és az UK úgymond hasonlósága miatt, ha a gerjesztés színuszos, akkor a válaszjel is az lesz. Ez úgy fogalmazható meg, hogy ha UK egyenlő valamilyen nagy U-szor koszinusz teta K plusz ρ U-val, akkor ebből következik, gerjesztés válasz stabilis rendszer esetén, hogy YK egyenlő nagy Y-szor koszinusz teta K plusz ρ Y, ahol a teta mindkettőben megegyezik. Ez tulajdonképpen a linearitásnak is következménye, ezt matematikai úton is be lehet látni. Tehát lineáris rendszerre, színuszos gerjesztésre, színuszos választ kapunk, hogyha K tart a végtelenhez, tehát az állandósult állapot színuszos. A rendszernek tetszőleges válaszjele lehet, tehát a rendszer tetszőleges jele lehet válaszjel, ebből következik, hogy ez az összefüggés nem csak a válaszra igaz, hanem a rendszeren belüli tetszőleges jelre, és így például az összes állapot változóra is. Tehát ha lineáris rendszerünk van, színuszos gerjesztéssel, akkor állandósult állapotban minden jel ugyanazzal a körfrekvenciával rezeg vagy oszcillál. Színuszos állandósult állapotban a rendszert legjobban az átviteli tényezőjével vagy átviteli karakterisztikájával tudjuk jellemezni, hogyha csak a rendszer gerjesztésének és válaszának a kapcsolata érdekel bennünket. Ha a belső működés is, akkor az állapotváltozós leírás is kell. Legtöbb esetben azonban elegendő a gerjesztés-válasz kapcsolat, és így az átviteli karakterisztika. Ebbe azonban nem vágnék bele, mert ez egy nagyobb anyagrész, úgyhogy most megint nyertek egy 7 percet. És akkor pénteken innen folytatom. Köszönöm a figyelmet!